Mindannyiunk története megér egy misét. A legjobb sztorikat az élet írja. A nehezen felejthető pillanatok gyakran a legváratlanabb helyzetekből születnek. Munkatársaink megtörtént esetei egytől egyig érdekes momentumok sorozatából állnak össze. Lássuk hát, hogyan formálja a sors, a kalandvágy, vagy épp a véletlenek sorozata mindannyiunk történetét, amely valóban megér egy misét. Vagy mesét? Dupla meglepetés. Kovács Gábor a meglepetés, aki nem csak nőknek szól. Képzeljük csak el a jelenetet. Az orvosok, a szülők, sőt még a jóslatokba bocsátkozó rokonok is egyetlen babára számítanak. Aztán, tadám, megjelenik Gábor, az 5 perccel idősebb ikertestvér, mint egy váratlan bónusz egy játékban. Gábor kollégánk világra jöttét állítólag 2-1 akció megjegyzéssel nyugtázta a szülést vezető nőgyógyász. Érkezése váratlan fordulat, valódi ajándék volt nem csak a családjának, de saját magának is. Létezése első pillanatától kezdve ő lett az élet okozta meglepetések olyan bizonyítéka, amely minden előzetes tervet felülírt. Az ikerség, különösen a kétpetélyű ikerség olyan egyedülálló köteléket hoz létre két ember között, ami esetenként különleges, mélyebb lehet, mint a testvériség általános fogalma. Gábor és húga kapcsolata jó példa erre. Összekötött sorsok, amelyek egymástól függetlenül is különlegesek, mégis örökké összetartoznak. Egy ikertestvér mindig tudja, hogy van valaki, aki pontosan ugyanazon a napon, ugyanabban az órában kezdte az életútját, mint ő. Ez a tudat egy olyan fajta biztonságot és megértést nyújt, amelyet más testvérek talán sosem tapasztalnak meg. Köztudomású például, hogy az ikrek gyakran osztanak közös érdeklődési köröket, viselkedési mintákat, sőt néha olyan gondolatokat is, amelyek elsőre megmagyarázhatatlannak tűnhetnek a külső szemlélő számára. De Gábor és húga kapcsolata nem csupán erre az anekdotára épül. Sokkal inkább arra a mély, ösztönös megértésre és támogatásra, ami lehetővé teszi számukra, hogy együtt, mégis különálló személyiségként fejlődjenek. Az ajándékba kapott ikertestvér története elgondolkodtatott. Lehet, felül kellene vizsgálni azt a vállaltan diszkriminatív alapelvet, hogy a gyógyszerszállító tevékenység nőknek nem való? Elsősorban Gáborra való tekintettel, mert az ő személyében az egyik legkiválóbb kollégánkat tisztelhetjük. Légideszantos és hegyi felderítő is volt. Jónás Gyula számára az egész élet egy nagy kaland. Gyula életének egyik legizgalmasabb szakasza diák éveihez köthető, amikor először az ifjú gárdához, majd később a katonasághoz csatlakozott. Ezek a tapasztalatok, amelyeket sokan csak kötelezettségnek vagy próbatételnek tekintenek, számára valódi kalandokká váltak, tele izgalommal és felfedezéssel. Az ifjú gárdista évei alatt Gyula először ízlelte meg a kihívások izgalmát. Nem csupán egy szervezet tagja volt, hanem részese egy olyan közösségnek, ahol a barátságok és a közös élmények egy életre szóló emlékként raktározódtak el. Ezek a pillanatok alapjaiban formálták őt, adtak neki bátorságot és erőt az élet további kihívásaihoz. Sorkatonai szolgálata alatt olyan különleges feladatokban vett részt, amelyek a legtöbb ember számára csak a filmekből ismerősek. Légideszantosként a levegőből ugrani, hegyi felderítőként az ismeretlen terepet felfedezni, vagy gyalogsági harcjárművel vízi átkelésen részt venni nem csupán fizikai, hanem mentális próbatételek is voltak. Többek között ezek az élmények adták kollégánknak azt a fajta rugalmasságot, bátorságot és probléma megoldó képességet, amelyek később munkájában is kiemelkedővé tették. Ő ma a PharmaTrans egy becsült tagja, ki nem retten vissza a nehézségektől, aki tudja, hogyan kell felelősséget vállalni, és aki nem csupán a munkájában, hanem az élet minden területén rendíthetetlenül áll a kihívások elé. Aki nem az utakon, hanem a színpadon tombolja ki magát. Hercsik Dani, a nyugalom mestere. Hercsik Dani története a higgadtság diadalának példája. Veszprémi csapatunk egyik legfiatalabb tagjaként Dani olyan erényt képvisel, ami ritkaság számba megy a mai rohanó világban. Ő az, akit szinte semmivel sem lehet kihozni a sodrából. Legyen szó forgalmi dugóról, váratlan munkahelyi kihívásokról, vagy akár az élet apróbb próbatételeiről, Dani megőrzi a higgadtságát. No, persze valahol azért ő is kitombolja magát. Míg más a belső békét és kiegyensúlyozottságot meditációval vagy a csendes elvonulással éri el, addig hősünk a dobok mögött adja át magát a zene szenvedélyének. A zene és különösen a dobolás igazi közösségi élmény tud lenni, amelynek ereje azt is magával ragadja, ki egyébként nem mozog otthonosan a hangok világában. A dobok lüktető ritmusát hallva önkéntelenül megmozdul a testünk, és az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy minden gond elszállt. Minden feszültség, a nap során felgyülemlett összes stressz eltűnik, miközben a dobverők a bőröket verik. Ez a tombolás azonban nem veszi el Danitól a higgadtságát, sőt, kiegyensúlyozottabbá teszi, amikor visszatér a hétköznapokba. Az autóversenyzés és a driftelés, ahol a gumi égetése, a gyors kanyarok és az adrenalin a főszereplők, szintén Dani szenvedélyei közé tartozik. A motorozásban is megtalálja azt a szabadságérzetet, amire vágyik. A barátokkal tett hosszú túrák, a szél zúgása a bukósisakban, a tájak elmosódó színei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kikapcsolódjon és újra megtalálja önmagát. Dani szenvedélyei segítségével minden helyzetben a legjobbat hozza ki magából. A nyugalom megtestesítőjeként pedig rávilágít arra, hogy a higgadtság nem csak egy személyes tulajdonság, hanem egy olyan erény, ami formálja a körülöttünk lévő világot. Képes hatékonyabban reagálni a kihívásokra, jobb döntéseket hozni és pozitív hatással lenni a környezetére. Örülök, hogy ő is a csapatunkat erősíti, mert kifejezetten jó vele együttműködni. És mint tudjuk, minden jobban működik, ha együttműködik. Helyünk a világban. Nagy László téli túlélő túrája. Szombathelyi csoportvezetőnknek a természet erejével kellett megküzdenie. Abban az évben, márciusban váratlan hóvihar sújtott le a nyugati régióra, meséli Laci. Rövid idő alatt olyan mennyiségű hó esett, hogy a helyi hatóságok kénytelenek voltak lezárni a környéket, senki sem hagyhatta el a megyeszékhelyet. Ennek ellenére, mivel mi a kialakult gyakorlatnak megfelelően hajnali 4 órakor bepakoltunk, még időben el tudtunk indulni a szombathelyi telephelyről. Akkoriban hátsó kerék meghajtású Volkswagen Crafter teherautókat használtunk, amelyek finoman szólva nem voltak előnyösek az adott időjárási viszonyok mellett. Az extrém út kifogott rajtunk. Egyik kollégánk, aki szintén útnak indult, már az első néhány kilométer után kénytelen volt visszafordulni, mivel az útviszonyok lehetetlenné tették a továbbhaladást. Kőszegen sikerült Lacinak leadni a szállítmány egy részét. Ezt követően Cseprek felé vette az irány, de Horváth Zsidány és Cseprek között a hó takarítása elmaradt. Hatalmas hófúvások tornyosultak fel előtte, és a teherautóval nagyon nehezen első és második sebességfokozatban tudott csak haladni. Ahhoz, hogy egyáltalán megmozduljon a jármű, néha-néha a padlóig kellett nyomnia a gázt. Egy emelkedőnél aztán végleg elakadt. Se előre, se hátra nem mozdult a gép. Ekkor szólt be Laci a logisztikai központba, hogy gyerekek, legközelebb tavasszal találkozunk, képtelen vagyok tovább menni. Az erős hajnali szélben a hófúvás folyamatos volt. A mesékben pihe-puha hótakaró pedig meglehetősen vastag. A kocsi rakterében volt egy nagyon fontos kábítószer tartalmú gyógyszer is. Laci ezt telefonon jelezte a helyi patikusnak. Elmondta neki, hogy 2 település között ragadt a hóban, és nem tudja, hogyan tovább. Azt a választ kapta, nem kell aggódni, van ötletem. Némi idő elteltével aztán a szántóföldön keresztül megérkezett egy traktor. Kiderült, hogy a patikus köztiszteletnek örvend a településén, ezért azonnal a segítségére sietett az egyik traktoros. Átvette Lacitól a kritikus fontosságú gyógyszert, majd a traktorral megfordult és eltűnt a hóban. Az autóban eközben csoportvezetőnk azon tűnődött, hogy mi legyen a következő lépés. Ilyen helyzetben nem hagyhatta el a kocsit, hiszen sok millió forint értékű áru volt a raktérben. Nem mellesleg pedig a kocsi ajtajánál bebocsátásra várva sorba álltak a fókák és a pingvinek. Így maradt és várt a tavaszra. Sokan szerintem el sem tudják képzelni, milyen érzés az, amikor az ember a hatalmas hófúvás közepén áll. Hát elmesélem. Az intenzív havazásban a vastag hótakaró miatt eleve nem lehetett látni semmit. Az előttem tornyosuló 2 méteres hófal kötszerű fehérsége pedig rémisztő volt. Meséli Laci, akinek hangján a mai napig érződik a feszültség az emlék felidézése közben. Magát az utat csak azért ismerte fel, mert éveken át naponta többször járt arra is. Minden egyes részletet, minden bokrot a fejébe vésett. Így tudta, hol kell lennie az útnak, még ha látni nem is látta azt. Ám valós esélye nem volt arra, hogy onnan saját erőből kijusson. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben üldögélt jó darabig, amikor a háta mögött hirtelen egy hatalmas, piros színű jármű tűnt fel a nagy fehérségben. Úgy, hogy akkor már órák óta egyetlen járművet sem látott a közelben az ominózus traktoron kívül. Meglepődve figyelte, ahogy a közelbe ér, majd felismerte a kőszegi tűzoltóság egyik nehéz terepjáróját tele emberekkel. A tűzoltók közölték, hogy riasztást kaptak egy bajba jutott gyógyszerszállító járműről, ezért jöttek. Esküszöm, a mai napig nem tudom, ki adhatta le nekik a jelzést. Hogy a traktoros volt-e? A patikus? Esetleg a budapesti vagy a szombathelyi központ? Azóta sem kérdeztem meg. A lényeg, hogy valaki intézkedett, így 8-10 ember érkezett, hogy kiemeljék az autót a hóból. Végül ők vezették vissza Lacit a szombathelyi gyógyszer átrakóba. S hogy e történetnek van-e tanulsága? Véleményem szerint több is. Nekem például az, hogy az ember ugyan a természet része, de az idők során messze került tőle. Mindig mindent jobban tud. Pontosabban úgy véli, hogy jobban tudja, mint azok az erők, amelyek a bolygónk teljes élővilágát működtetik már sok millió éve. Mert az ember mindig csak az aktuális érdekét nézi. A világ egy részletét látja a saját szemszögéből az adott pillanatban. Kivágja a fát, ha termőföld kell, kiirtja a kártevőt a vetésből, és nem foglalkozik azzal, hogy hány madárfaj nem jut így élelemhez. És még sorolhatnám. A hatalmunk már a sokkal nagyobb, mint a látószögünk, amivel a világot figyeljük. S ha néha szembesülünk a természet figyelmeztetéseivel, elgondolkodhatunk azon, hol is van a helyünk a világban. Schumacher után én is ugyanazon a pályán vezethettem. Takács Gyula Lamborghinivel a Hungaroringen. Nem volt piros labda, nem ugrott elő Dévényi Tibi bácsi, és még a lotton sem volt 5 találat azon a héten. Takács Gyula budapesti munkatársunkra mégis rámosolygott a szerencse. Végre átélhette, milyen érzés egy valódi sportautó volánja mögött ülni, ráadásul egy olyan pályán, ahol a versenyzés legendái, köztük kedvence Schumacher is versenyzett. Az élet mindig egyensúlyra törekszik. Egyszer azok is nyernek, akik hosszú évekig hiába próbálkoztak különféle játékokon. Ha más nem is, tapasztalatot. Gyula soha nem tartozott a nyereményjátékok kegyeltjei közé, de most fordult a kocka. A Farmatrans magazin rejtvényét megfejtve játszott, nyert és vezetett. De nem akárhol és nem akármit. Egy exkluzív Ferrari 458 Itália vezetésének lehetősége lett az övé, a Hungaroring legendás aszfaltcsíkján, ahol korábban csak az ikonjai köröztek. Azon a helyen, ahol a Forma 1 történelme számtalan ízben íródott újra, ahol a motorzaj és a versenypálya benzingőzének szimbiózisa sokak számára semmihez sem fogható élményt jelent. Gyula élményvezetésének napján igazi luxusautókat próbálhattak ki a látogatók. Ferrari, Ford Mustang, Mercedes, Lamborghini. Kollégánk választása az álomautójára, a Lamborghini Huracánra esett, ami egy igazi fenevadnak bizonyult a pályán is. A tomboló erő maga az 5,2 literes motorjával és a vele járó 602 lóerővel. A gyorsulása 0-ról 100 km per órára 2,8 másodperc. Furcsa mód a legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan szállok be az autóba. A 186 cm magasságommal különösen vicces jelenet volt a sportautó mélyre süllyesztett üléseibe való bekászálódás, meséli. De amint beindítottam a motorját, minden korábbi kételyem és aggodalmam elszállt. Egyből libabőrös lettem a hang hallatán, ahogy feldübörgött a háta mögött a V10-es motor. A világ minden zaját elnyomta, csak a motor hangja, a sebesség és a szabadság érzése maradt. A pályán való vezetés maga volt a megtestesült álom. A csúszós aszfalton a Lamborghini, mint valami ragadozó, csak várta, hogy kirobbanjon teljes erejéből. Elindultam a box utcából, és átadtam magam az élvezeteknek. Mivel hatalmas, széles kerekei voltak az autónak, egy percig sem féltem attól, hogy megcsúszok. Ráadásul nyilvánvalóan óvatosan bánik az ember egy közel 100 milliós autóval. A célegyenesben pedig következett a padlógáz. Konkrétan belepasszírozott az ülésbe a több száz lóerő, és mire lenéztem a sebességmérő órára, már 240 km/h-nál jártam. A kanyarban azonban már is fékeznem kellett. Felfoghatatlan, hogy milyen erőket tud felszabadítani egy ilyen motor a hátam mögött. Bennem is. A harmadik kör után visszamentem a box utcába, ahol még egy fényképezés várt rám a vezetett autóval, lezárásképpen. Aznap életre szóló élményben volt részem. Föld feletti lebegés Mogyoródon. Varga Martina hidegrázós élménye a Hungaroringen. Varga Martina, a szombathelyi iroda vezetője, nem csak a munkájában jeleskedik, hanem szenvedélyeiben is. Szombathelyi központunkban ő irányítja az adminisztratív feladatok kavalkádját. Tervez, szervez, e-maileket ír és intézkedik. Minden nap küzdelmet folytat a menetlevelekkel és számlákkal, miközben a sofőrök munkáját is igyekszik megkönnyíteni. Martina hangját ismeri szinte minden kolléga, hiszen ő az, aki a telefonvonal túloldalán segít, ha probléma adódik. Ahogy ő fogalmaz, a céges meetingek kocintós, beszélgetős részei kedves emlékek, mindig új arcokat tudok kötni a hangokhoz. Számunkra pedig az jelentett meglepetést, hogy egy ilyen alkalommal megtudtuk, Tina kedvenc étel a nutellás bundás kenyér. Ennek okán például azóta is hatalmas tisztelet övezi, mert úgy tűnik, bármire képes. De Martina élete természetesen nem csak a munka körül forog. Egy igazi forma egy fanatikus, aki művészeti képzésekre jár, és bűnösen szereti a nutellás bundás kenyeret. Az ő számára a valódi kalandok a versenypályán kezdődnek. Egyik legfelejthetetlenebb élménye 2015-ben történt, amikor a Hungaroringre látogatott. Az utazás élménye már önmagában is izgalmas volt, de Martina is barátnője a Mogyoródi csúszdaparkból hallgatta a szabadedzéseket, ahol a motorok dübörgése és az égett gumi illata egészen egyedülálló atmoszférát teremtett. A box utca látogatása közben rájuk szakadt az ég, az időmérő edzésre menet pedig el is tévedtek. Ám a verseny mindenért kárpótolta. Martina számára életre szóló élmény volt látni, hogy imádott pilótája a motor üvöltésétől kísérve a pálya egy rövid szakaszán előtte suhan át. Amikor pedig kedvenc csapata győzött, Tina a levitáció élményét átélve döntött el, hogy ha egy módja lesz rá, a nyári forróságban elviszi majd a családját is egy hidegrázós kirándulásra, Mogyoródra. A rejtélyek nyomában. Baksa András, aki naponta újra gondolja a lehetetlent. Baksa András, a budapesti autójavító műhely vezetője, több mint egy évtizede tartja kézben a beteg autók gyógyításához kapcsolódó feladatokat. Derekasan állja a sarat az autójavító műhely élén, ahol minden reggel új kihívásokkal kell szembenéznie. Legnagyobb motivációjának azt tartja, hogy minden műszaki problémát sikeresen kezeljen, ezzel biztosítva a flotta zavartalan működését. Számára ez a munka több, mint egyszerű autószerelés. Itt nap mint nap újra kell gondolni a lehetetlent. Minden autószerelő életében vannak pillanatok, amikor egy-egy makacs, rejtélyes hiba megoldása igazi diadalként hat. Ilyenkor a műhelyből detektív iroda lesz, ahol a szerelők nyomozókká avanzsálnak. Egy reggelen egy régi, nem megbízhatónak hitt flotta jármű hirtelen leállt, és semmi nem utalt a hiba okára. Az esetet követő hetekben az autó időről időre ugyanígy viselkedett, de a jelenség olyan sporadikusan jelentkezett, hogy a hagyományos műszeres diagnosztika nem vezetett eredményre. A hiba oka így rejtély maradt, és az autó egyre több időt töltött a műhelyben, mint az úton. Napokon át tartó fejtörés és több téves nyom után egy véletlen felfedezés vezetett el a megoldáshoz. Amikor egy kolléga éppen a motorháztető alatt dolgozott, megcsípte egy szúnyog. A szúnyog eltessékeléséhez tartozó mozdulat során munkatársunk észrevett egy apró, de a probléma szempontjából döntő jelentőségű sérülést az egyik vezeték szigetelésén. Bizonyára kitalálta a kedves olvasó, ez a hiba volt az, ami időnként rövid zárlatot okozhatott. E felfedezés hatalmas megkönnyebbülést hozott minden érintett számára, hiszen végre nem csak a tüneteket sikerült kezelni, hanem magát a problémát. Nekem pedig erről néhai osztályfőnököm, Székely Ákos egy intelme jutott eszembe. Jegyezzétek meg, minél fejlettebb egy technika, annál sebezhetőbb. A hiba javítása után az autó tökéletesen működött, és azóta sem jelentkeztek gondok. Az a pillanat pedig, amikor a motor zökkenőmentesen beindult, igazi győzelem volt számunkra. A karrierem során számtalan bonyolult műszaki rejtélyt oldottam meg, meséli András lelkesen. Persze nem minden fenékig tejfel, a fizikai megterhelés, a mindennapi sérülések és a munkával járó szennyeződések kevésbé kellemesek. Különösen frusztráló, ha egy javítást újra kell kezdeni, mert az előző próbálkozás nem hozta meg a várt eredményt. Mindennek ellenére minden nap lelkesedéssel vágok neki a feladatoknak, hiszen tudom, hogy munkám életbevágóan fontos. Az a legnagyobb öröm számomra, amikor egy nagy javításon átesett motor tökéletesen működik. Simán jár, és sehol sem szivárog. Számomra pedig megtiszteltetés, hogy ilyen lelkiismeretes, rendkívül felkészült kollégával dolgozhatunk együtt, immáron több mint 12 éve. Egy morzsa sem kerülhet a jármű belsejébe. Bajor Ákos és a tisztaságmánia. Bajor Ákos élete a precizitás és a tisztaság körül forog, még az úton is. Gépjárművezetőként napjai az országutakon telnek, számára az autóban is alapvető az a rend és tisztaság, amelyet sokan csak otthon vagy irodai környezetben képesek fenntartani. Ákos teherautójának vezetőfülkéje példakép lehetne bárkinek. A műszerfal fénylik a tisztaságtól, a dokumentumok tökéletes sorrendben, a kesztyűtartóban minden eszköz rendeltetésszerűen elhelyezve. Ez a szenvedély időnként már-már Monk-felügyelőre emlékeztető túlzásokba esik. Ákosnak ez a makulátlan környezet iránti igénye olyan erős, hogy még a legapróbb részletek is számítanak. A járműve belsejében nem található egyetlen morzsa vagy papírdarabka sem, és minden reggel, mielőtt útnak indulna, pengeéles precizitással ellenőrzi a teherautó minden részletét. Társai között ez néha bosszúságot kelt, különösen azokon a napokon, amikor az idő szorít, ám Ákos mégis ragaszkodik ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. Társai gyakran érzik úgy, hogy ezek a mániákos rutinok az őrület határáig űzik őket, de Ákos számára ez az egyetlen módja annak, hogy nyugodt lehessen a munkája során. Az ő igényessége azonban végül mindig megéri, mivel a rend és a tisztaság, amit fenntart, hozzájárul a munkabalesetek és a technikai hibák minimalizálásához. Ákos hite szerint a tiszta és rendezett környezet nem csupán esztétikai kérdés, hanem biztonsági is, hiszen minden eszköz a helyén van, ahol a legkönnyebben és leggyorsabban hozzáférhető vészhelyzet esetén. Kedveljük Ákost, megértők vagyunk vele szemben, mert nekünk is jobb, ha ő nyugodt. Közvetve mégiscsak az egészségügyben dolgozunk. Latinos vehemencia. Schmidt Lajos a futballbírók réme. Schmidt Lajos, aki évtizedek óta a volán mögött tölti napjait, most nyugdíjas éveiben is aktív tagja maradt csapatunknak. Munkatársai csak dicsérő szavakkal illetik, segítőkész, nyugodt és minden helyzetben megbízható, ő az, akire mindig lehet számítani. Mostanában azonban új szerepben tündököl, mint az unokája legnagyobb szurkolója. Lajos, aki a kollégák és barátok körében csak a nyugdíjas energiabomba néven ismert, minden meccsen ott van, hogy támogassa unokáját, a fiatal és tehetséges kapust, aki az Ikarus csapatának kapuját védi. Emellett pedig az egészséges élet derűs öregség elkötelezett híveként nagyszülei agitátora, hogy országszerte részt vegyenek a meccsein. Nincs is annál jobb érzés, mint látni, ahogy az unokám védéseivel megmenti a csapatot, mondja Lajos szemében büszke csillogással. Van azonban egy apró csavar a történetben. Lajos, aki egyébként a higgadság és a türelem mintaképe, a futballpályán teljesen megváltozik. Az unokája meccsein gyakran hagyja, hogy az indulatai átvegyék az irányítást, különösen, ha úgy érzi, hogy a bírói ítéletek igazságtalanok. Néha bizony túl hangosan szidom a bírókat, ismeri be őszintén, de csak azért, mert teljes szívemből drukkolok az unokámnak. A természet egyensúlyra való törekvése így jelenik meg Schmidt papánál. Mi azonban akkor is szeretjük, ha esetenként ő a bírók réme. Aki a felhők fölött sétált. Sikorszky Dóra a függőhíd és a jégbarlang titokzatos világáról. Dóra mérnökként a központi adminisztrációs csapatunkat erősíti. A közelmúltban párjával egy rendkívüli svájci kalandra indultak, hogy meglátogassák Dóra nővérét, aki Svájc varázslatos tájain él. A hétnapos kirándulás során számos lélegzetelállító helyszínt fedeztek fel, de az igazi kaland akkor kezdődött, amikor a Titlis-hegy magaslataiba érkeztek. Az utazás csúcspontja egy 3000 méter magasan 500 méteres szakadék felett húzódó függőhídon való átkelés volt, ami a sziklák között feszült ki, mintha csak a felhők fölött járnának. Mit járnának? Repülnének. 150 lépés. Ez a híd nem csupán fizikailag, hanem érzelmileg is magasabbra emelte őket. A híd túloldalán található jégbarlanghoz vezetett, ami Dóra számára varázslatos helyszínnek számít. A barlang tulajdonképpen egy jégverem, amely megőrizte a jégkorszak idején keletkezett jégtömböket. Titokzatos, világító jégtömbjei között sétálva Dóra egy másik világba csöppent. A hűvös, kristálytiszta jégfolyosok és az évezredek alatt formált jégoszlopok között haladva érezték csak igazán, hogy milyen különleges, varázslatos ez a hely. A barlang mélyén, ahol a napfény már nem hatol be, a csend és a természet lenyűgöző ereje teljes pompájában tárult eléjük. A Titlis-hegyi függőhídon átkelés és a jégbarlang csodálatos látványa mély nyomot hagyott Dórában, és megerősítette benne a természet iránti tiszteletet és a kalandok szeretetét. És azt a felismerést, hogy a mindennapok taposó malmából időnként kiszakadva szükségünk van lelki feltöltődésekre. Szükségünk van olyan belső utazásokra, amik kiegyensúlyozottabbá tehetnek minket. És ha mi jól vagyunk, a környezetünk is jobban lesz. Elszakadni a szülőktől. Horváth Péter és a kerékpár túra. Az egészséges felnőtt személyiségéhez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Sokunk számára ez nem megy fájdalom vagy konfliktusmentesen. Szerencsés esetben azonban egy idő után szüleink azok lesznek számunkra, az a két ember, akiknek köszönhetően megérkezhettünk az életünk játszóterére. Arra a csodás terepre, ahová ők nyitották ki nekünk a kaput. Péter ifjúkori tettei között számos merész kaland szerepel, de az egyik legemlékezetesebb akciója mégis az a nap volt, amikor Szombathelyről elindult a Balaton felé, csupán strandpapucsban, izomtrikóban, kerékpáron és alig némi pénzzel a zsebében. Mindezt úgy, hogy szülei tudta nélkül vágott neki a kánikulának. Természetesen hőségriadó idején. Kissé zárkózott emberként nem szólt otthon senkinek, így szülei csak akkor értesültek eltűnéséről, amikor egy ismerős észrevette őt Kehida kustányban, és felhívta az édesanyját. A szülők először nem akarták elhinni, hogy Péter fiúk elhagyta a várost. Azt gondolták, hogy az öccsével maradt a nagymamánál. Amikor azonban kiderült, hogy valójában egyedül indult kerékpárral a Balatonra, azonnal haza akarták vinni, de Péter makacsul ragaszkodott a terveihez. Egy darabig. Végül sok-sok vízfogyasztás és több órányi tekerés után Keszthelyre ért, ahol az Alatúr kempingben a megbeszéltek szerint a barátai várták. A nap végére kimerült és ropogósra sült. A hazafelé útról inkább álmai, mint emlékei vannak. Ám munkája révén már a nap mint nap hagyja el gyógyszerszállítmányokkal a segítés városát, Szombathelyt. Igaz, nem kerékpárral teszi ezt, és semmiképpen sem papucsban meg izomtrikóban. Az élet apró csodái felérnek a legnagyobb kalanddal. Kovács Kokó László és a torta csoda. A Farmatrans szakmai vezetője Kokó folyamatosan a családja és a munkája között egyensúlyoz. Kérdésünkre egy különleges történettel illusztrálta eddigi élete legnagyobb kalandját. Ez a kaland a családi szeretetről és az elfogadásról szól. Kokó középső fia Zsombor egy vele születetten tej és tejszármazék, valamint tojásallergiával él. Minden napjaikat némiképp beárnyékolja a folyamatos óvatosság és a szteroidos injekciók szükségessége. 13 évig minden születésnapi tortát Zsombor édesanyja készített neki, mert nem találtak cukrászdát, aki vállalta volna az ilyen speciális igények kielégítését. Zsombor 13. születésnapja azonban más volt. A szülők hosszas keresés után mégiscsak találtak egy cukrászdát, ahol hajlandóak voltak elkészíteni a speciális tortát. Amikor eljött a köszöntés pillanata, a gyertyák meggyújtása után Zsombor, akit csak Bombinak hívnak, könnyek között alig tudta kinyögni a kérdést. Ez az én tortám? Nekem rendeltétek igazi cukrászdából? A meglepetés, a boldogság, amit ez a torta okozott neki, felülmúlt minden korábbi ajándékot. Ez a legszebb napom, a legnagyobb ajándékom, mondta könnyek között, és a pillanatot édesapja László soha nem fogja elfelejteni. Az a pillanat, amikor Zsombor rájött, hogy előtte áll a saját igazi tortája, felülmúlhatatlan örömöt okozott az egész családnak. Semmilyen ajándék, semmilyen előző születésnapi ünnepség nem érhetett volna fel ahhoz a boldogsághoz, amit ez a sütemény jelentett számára. Kokó számára ez a nap lett a kaland, az élmény és a boldogság megtestesítője. A család számára ez a torta nem csupán egy sütemény volt, hanem a remény, a szeretet és a csoda szimbóluma. Egy olyan gesztus, ami megmutatta, hogy a legapróbb dolgokban is rejlik néha az élet igazi varázsa.